1941. márciusa. Magyarország kormánya igyekszik lavírozni a nagyhatalmak csatájában, hát ha sikerül kimaradni a háborúból, de egyszer már nemet mondtak a német kérésre. Teleki Pál miniszterelnök megteheti ezt még egyszer. Réti László krimiében Teleki utolsó heteit kísérjük figyelemmel, belátva dolgozószobákba, titkos megbeszélésekre, megfigyelő helyekre, és azt látjuk, hogy valaki talán Teleki életére tör. Legalábbis parancsra vár és árnyékként követi a kormányfőt. Vajon mire elegendő a miniszterelnök védelmére kirendelt nyomozó rutinja, és hogyan tudja összeegyeztetni ezt a felelősségteljes feladatot azzal, hogy elvárják tőle, mielőbb fogja el a sorozatgyilkost, aki Budapesten szedi áldozatait. Megölni Telekit, ez a címe a kriminek, ami, mint kiderült, forgatókönyvnek indult.
Egy barátom keresett meg, szerintem olyan 2011 környékén az ötlettel, hogy kéne egy filmet csinálni Teleki utolsó napjairól. Mondom, hogy nekem tetszik az ötlet, amúgy is érdekel a kor, amúgy is érdekelt a főszereplő, tehát a történelmi személyiségnek a morális válsága, nekem ebben ez volt a lényeges és érdekes. De mondtam neki, hogy én krimiket írok, tehát én ebből egy krimit fogok írni, tehát tőlem ne várjon szép irodalmat, mondták, hogy az még izgalmasabb is. Na így született meg egy 120 oldalas forgatókönyv, tehát nagyjából ez egy 2 órás mozifilm lett volna. Nem volt különösebben igény rá akkoriban a filmalapnál, azóta is többször nekifutottunk, nyilván kevesebb, mint több sikerrel. Azért azt látni kell, hogy Teleki egy megosztó politikai személyiség mind a mai napig. A különböző zsidó törvények meghozatalában játszott szerepével van igazából gondja a történetírásnak. Ezen vitatkoznak nagyon sokat, és nem is kívánok én ebbe állást foglalni, hiszen sokkal avatottabb történészek vitatkoznak ezeken a kérdéseken. Abban a konkrét szituációban 40 decemberétől 41 áprilisáig a haláláig valóban egy nagyon komoly morális válságban volt, hiszen aláírt egy szerződést Jugoszláviával, egy örökbarátsági szerződés, majd néhány hónapra rá a német kormány kérte, hogy engedje át a német csapatokat Jugoszlávia megtámadásához. Nyilvánvaló volt, hogyha nemet mond a németeknek, akkor ők ugyanúgy átgázolnak Magyarországon, mint ahogy az előző másfél évben fél Európán. Viszont ha meg igent mond, akkor meg a saját erkölcsi mércéje szerint rúg föl egy olyan szerződést, ami még nagyon friss.
Az terve volt eredetileg is, hogy ezt a dilemmát ennyire nagyon közelről megmutatja, tehát megmutatja a német oldalról, megmutatja a hazai oldalról, ezt az egész nyomást, ami Telekire nehezedett akkor?
Szerintem így van értelme. Ugye a könyvhöz most hozzáfűztem egy utószót és egy irodalmi jegyzéket épp azért, hogy akit érdekel, az utána tudjon nézni a tényleges szakirodalomban, hiszen én egy fiction-t írtam ebből. Ez egy kitalált történet, aminek viszont a történelmi háttere, vagy Teleki utolsó hetei, napjai, ott igyekeztem a maximális élethűségre törekedni, hozzátéve, hogy azért az utolsó napjaiban a szakavatott történészek között is még vita van, hogy éppen mikor, hol volt, mit csinált, kivel tárgyalt, kikkel beszélt. Ez azért a mai napig nehézséget okoz a megítélésében.
Itt valaki azt kapja feladatul, ugye az egyik főszereplő, hogy figyelje Telekit, az ő mozgását, vigyázzon rá.
Hát igen, Debrődi detektív főfelügyelőnek a figurája egy kitalált figura. Nyilvánvalóan több valaha volt személyből gyúrtam össze, de igyekeztem egy érdekes figurát készíteni belőle, aki bizonyos esetben esendő, bizonyos esetben cinikus vagy szarkasztikus. Nem titkoltan azért alkottam meg ezt a figurát, mert egyrészt úgy gondoltam, hogy ebbe a regénybe illik, másrészt pedig a figurának én még szánok egy-két történetet, hiszen a II. Világháború egy olyan közeg, egy olyan háttér, ami mindig is izgatott. Én azért történelemmel, hadtörténelemmel elég sokat foglalkoztam. Mindig is szerettem volna írni egy könyvet, ami ebben a közegben játszódik. Hát ez most a Megölni Telekit. De a szereplők sikerült szerintem olyan színvonalon, hogy fogom még használni.
Miért fontos az ő grófi titulusa, hogy úgy mondjam, tehát az, hogy a vagyoni helyzetén legyen?
Az, hogy egy grófi származást, egy világfi hozzáállást, nyelvtudásokat tettem hozzá, annak már jó részt az volt az oka, hogy egyrészt érdekesebbé kívántam tenni a figurát, másrészt pedig szeretném a későbbi könyvekben nemzetközi szintéren is használni őt.
És az jól jön, az a grófi pozíció?
Én azt gondolom, hogy az is jól jön, a nyelvtudását sem kell megmagyarázni, a világot látni. fenntartottságát sem kell megmagyarázni.
Másak-e a figurák motivációi, vagy a gondolkodásmódja, más-e a nyomozónak akár, vagy egy végrehajtónak, mint a mai embert, ami mozgatja? Tehát, hogy azt gondolom, hogy nem csak a korabeli Budapestet kell megmutatni, hanem a korabeli felfogást, a gondolkodásmódot, a kötöttségeket, ez is egy nagy kaland lehetett.
Igen, ez érdekes volt nekem is, de alapvetően az embereket szerintem ma is ugyanaz mozgatja, mint 100 éve, meg 1000 éve. A pénz, a szerelem, meg a bizonyos elvek, azoknak a betartása, vagy az azoktól való tartózkodás. Nagyjából, ha felrajzoljuk ezek mentén a motivációkat, akkor érthetővé válik. Nyilván ebben a könyvben is egy nagyon fontos tényező volt a 4 főszereplő motivációinak a felrajzolása, hogy kit mi mozgat. Hiszen ez az a belső tűz, ami beleviszi őket egy olyan spirálba, hogy tudjuk, hogy találkozni fognak, csak azt nem, hogy mikor, azt nem, hogy hogyan, és hogy ott ezek a tüzek, ezek hogyan fogják egymást felerősíteni, vagy kioltani.
Teleki az egyik főszereplő, igen, ez a nyomozó a másik, és a másik kettőről mit lehet elmondani?
Van, hát van egy hölgyemény, aki doktornőként szerepel ebben a könyvben, és Debrődi a nyomozó erős vonzalmat kezd táplálni iránta, és van egy német bérgyilkosunk, akinek éppen az a specialitás, hogy öngyilkosságnak beállított gyilkosságokat követel a birodalom megbízásából. Őt is Budapestre küldik, főleg azért, mert egyébként magyar gyökerei vannak az egyik szülő ágán, így úgy gondolják, hogy jobban el tud vegyülni. És aztán minden szereplőnk teszi a dolgát, és sodorja őket egyre közelebb az élet.
Amikor végrehajtóról beszéltem, rá gondoltam, mert nagyon-nagyon érdekes az ő személyisége. Nem kell őt megértenünk, hogy miért lett ilyen. Nagyon sokszor azt mondja, hogy ha ez a parancs, nekem ezt kell csinálni, de ez döbbenetes azért.
Igen, viszont ez a mai napig nagyon sok embert így mozgat, hogyha, és ezt nem is feltétlen parancsnak, ezt lehet egy munkahelyi utasításnak is venni, hogyha morálisan nem zavar a történet, és egyébként meg megfizetnek érte, akkor megcsinálom. Tehát ezért, ha csak becsukjuk a szemünket, nagyon sokan ismerünk ilyen indítatással működő embereket. Csak akkoriban háború volt, és mások voltak azok a feladatok.
De az, hogy valaki öngyilkosságnak állít be gyilkosságokat, és úgy hajtja végre tulajdonképpen az utasítást, az más, mintha rábeszél embereket öngyilkosságra.
Ugye az egész abból táplálkozik, hogy a történettudomány, ha nem is kifejezetten vitatkozik rajta, hogy öngyilkosság vagy gyilkosság volt Teleki halála, azért finoman fogalmazva is azt lehet mondani, hogy mindig vannak kétségek, mindig vannak összeesküvés elméletek, és hát ha ez ennyire adja magát, legalábbis nekem, hogyha gyilkosság vagy öngyilkosság, mi van, hogyha egy gyilkosságot öngyilkosságnak állítottak be? Vagy ha nem is annak állították be, mondjuk utólag így születtek meg a jegyzőkönyvek, hiszen azért nem ez lenne az első a történelemben, és sajnos valószínűleg nem is az utolsó, hogy meghamisítják a dokumentumokat, meghamisítják a helyszínt, más motivációkat tüntetnek föl, hamis búcsúlevelek készülnek. Ez tipikusan egy olyan történelmi szituáció, a Teleki utolsó napja, ami fönt hagyja a hangsúlyt. Nyilván vannak sejtések, nyilván vannak erős irányok, hogy valószínűleg ez vagy az történt, de amikor krimit írunk, akkor egy ilyen történetben meg kell látni a lehetőséget, és ebben nagyon sok lehetőség van.
Réti László krimiíróval beszélgettünk Megölni Telekit című könyvéről, ami a Művelt Népkönyv kiadó gondozásában jelent meg.